Tótitárs. Életre kell a bédekkel. Hangos kézikönyv nem csak utazóknak. Bakrékával.
Világot látni. A legtöbb ember erre vágyik, mikor nyugdíjba vonul. Eleget dolgozott, mert megérdemli a kikapcsolódást. Azonban sajnos csak kevesen engedhetik meg maguknak, hogy álmukat valóra váltsák. Helyette útifilmeket néznek, vagy barátok, ismerősök beszámolóit hallgatva képzelik magukat távoli országokba. De mindig vannak kivételek. Köszöntöm az utitárs hallgatóit, a szerkesztő Szűcs Tamás nevében is, Bakréka vagyok. Molnár László négy keréken, azaz egy terepjáróval vágott neki a nagyvilágnak. Az egyik legveszélyesebbnek tartott kontinenssel, Afrikával kezdte a hónapokon át tartó utazását, melyre elkísérték a földrész veszélyeit jól ismerő szakemberek is. Milyen kalandokat éltek át, hol aludtak, hogy tájékozódtak a térképen nem szereplő utak tengerében, milyen nevezetességeket néztek meg. Erről mind-mind mesél Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Ön is kérdezhet az Afrika szakértőtől SMS-ben. Számunk +36 30 749 67 20, vagy e-mailben utitars@lánchidradio.hu. A programajánlóban pedig a wellness turizmus múltjáról, jelenéről és jövőjéről hallhatnak. Tartsanak velem a következő egy órában! Sok érdekes, izgalmas utazásról beszélgettünk már itt az utitásban, és most egy újabb ilyen vállalkozás kerül a terítékre. Négy keréken, öt földrészen át Molnár László úgy gondolta, hogy beül egy terepjáróba és végigjárja a bolygót. Éppen Afrikában tartózkodik még most is. Ő maga éppen ezért nem is tud erről beszélni, de itt van az egyik utitársa, Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke, aki egész pontosan Bamako-tól Kamerunig ment, ugye?
Így van.
Hány országon keresztül kísérte László?
Mali, Burkina Faso, Gána, Togo, Benin és Nigérián keresztül kísértem a Lászlót egy kísérő autóval, próbálván az útját egyengetni, hisz ez egy olyan terület, ahol azért utazó autóval magányosan nincs is mindig biztonságban, de nem is nagyon járt át tapasztalata. Nem is nagyon van magyar társaságoknak, magyar embereknek arra, hogy itt hogyan és miként is kell viselkedni.
László miért ült autóba, miért gondolta úgy, hogy ő most átszeli a kontinenseket és körbeutazza négy keréken a világot?
Nyugdíjba vonulása alkalmából, amíg ereje és egészsége engedi, addig megpróbálja ezt, mint egy kipipálandót úgy megoldani, hogy egy autóval bejárja a világot, és mint közlekedési mérnök megnézi azt is, hogy a világban hogyan és miként tervezik a fővárosokat, hogyan és miként tudna tapasztalatot szerezni arra, hogy esetleg az ő tudását is gyarapítsa. Ezzel együtt természetes módon azokat az élményeket megszerezni, amely jó néhány ország meglátogatása jelent, ez is a céljai közé tartozik.
Azt mondta, hogy külön kocsival ment Lászlónak a GPA után, akkor ez egy ilyen kisebb fajta konvoj?
Igen, László egyébként Afrikát leszámítva egyedül fog utazni tovább, de ezt úgy ítélte meg, és mi ebben egyetértettünk, hogy Afrika egy különleges kontinens, amely nem csak lehetőségeket, de veszélyeket is rejteget, és ehhez hozzá tartozik az, hogy a magányos utazók könnyen kiszolgáltatottként találhatja magát, ezért igen, két autóval és összesen 5 ember utazott ezekben az autókban, kísértük az útját, ahogy Kamerunba átlépett, onnan is kísértük tovább, de már csak a saját autójában utazott vele egy Szilas Ildikó nevű kolléganőnk.
Ő miért csak Kamerunig ment?
Az idő, mindig az idő, mivel én ezt társadalmi munkában végzem, nem ez a főállásom. Így ez a 11 néhány nap is viszonylag nagy kiesést jelentett, nem beszélvén bizonyos anyagi terhekről, de megérte, én azt tudom mondani. Azért is csatlakoztunk örömmel, és szívesen a László expedíciójához, bár nekünk ez munka volt, mert olyan tapasztalatokat is tudtunk közben szerezni, amit az ember nem mindig tud megszerezni, hisz erre az útra így önmagában senki nem vállalkozik, így nem ébred föl, hogy most Maliból Kamerunig el akarok menni autóval, oda és vissza. Hisz ez rengeteg idő, rengeteg energia, és azokon az utakon, amelyeken haladni kell, az autók gyakorlatilag tönkre mennek, szétperegnek. Tehát ez jóval nagyobb kihívás, mint egy Budapest-Bamako, ahol én is és egyesületünk is már 4. alkalommal vettünk részt. Ez egy különleges dolog.
Ön már sokszor járt Afrikában. Mi ez az újdonság, amit mutatott ez az út, amit megtanultak ebből?
Igen, sokszor jártam, 21 néhány országban már, több mint a felében, az összes 53 afrikai országban fordultam. Bár ez a hobbim és ez a társadalmi megbízásom, de igyekszem annyiban megfelelni neki, hogy minden áron megszerezzem azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy hittel és értelmesen tudjak nyilatkozni arról, amit ott láttam, illetve ami ott történik. De nekem is új volt az, és ilyen markánsan még soha nem tűnt szembe, hogy mennyire másképp viselkednek az emberek a volt francia és a volt angol gyarmatokon. Feltűnt az, hogy mennyire más az infrastruktúrális helyzet bizonyos országokban, hisz például Burkina Fasóról eddig nem sok mindent tudtam, viszont azt már tudom, hogy majd európai szintű ország, ahol az utcák nem piszkosak és ugyanúgy le vannak burkolva, mint Budapest. Gánáról most már tudom, hogy az utak néhány helyen csodálatosak, mintha az autópályán haladnánk, néhány helyen pedig egyszer megszűnnek. A többiről tudom, hogy egyébként Togó és Benin keskeny ország, de a transz-afrikai autópálya, amelyet így hívnak, az gyakorlatilag egy földút. Rengeteg olyan dolgot tudtam meg, amely egyébként tudással már bírtam, csak ilyen töményen néhány nap alatt ez azt gondolom mélyebben ivódott belém.
Hogy készültek fel erre a nagy útra? 11 nap, azt mondta, hogy annyi volt, amíg együtt autóztak. Mit kell ilyenkor végig gondolni, mit kell ilyenkor előkészíteni, hogy viszonylag zöggenőmentes legyen ugye a helyi viszonyokhoz mértem?
Kollégáim és én is, illetve a László is, én már egy éve dolgozunk ennek az útvonalnak a kidolgozása. Természetesen a mi részünk csak az Afrikára vonatkozó része dolgozása volt, de mivel ezeknek nincsen irodalma, tehát nem lehet azt mondani, hogy nézd meg a neten, és majd ott le van írva a koordináta. Ezért ezeknek a tapasztalatoknak a megszerzését úgy kezdtük el, hogy megpróbáltunk föllelni olyan embereket a világ vagy Európa különböző részein, akik már egyáltalán jártak ezeken a helyeken. Megpróbáltunk koordinátákat, útleírásokat szerezni. Már az sem könnyű, hogy az ember hites térképeket tudjon beszerezni, amiből elhiszi, hogy ez tényleg úgy van. Ez a másik tanúsága egyébként az útnak, hogy ezeken a térképeken jelzett utak gyakorlatilag vagy léteznek, vagy nem. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy szép nagy vastag piros út lehet, hogy sokkal rosszabb, mint egy kis fehér. Tehát erre nem szabad alapozni. Például volt egy olyan tapasztalatunk Nigériában, ahol úgy gondoltuk, hogy mi Afrikát tapasztalt okos fehér utazók, majd a térképről kiválasztjuk az utat, és helyi kísérőnknek nem hívén, aki azt mondta, hogy cikcakban egy olyan 370 kilométeres kerülővel jussunk el egy egyébként 70 kilométerre levő városba. Mi azt mondtuk, hogy valószínű, szegény még nem sok térképet látott, esetleg nem hiszi el, hogy az ott az út, de hát azoknak az európai térképeknek, amiket itt beszereztünk, hinnünk kell, hisz hova lenne akkor az a hit, amiben itthon is haladunk a térképek alapján, és neki indultunk az én vezénylésem alatt ennek a 70 kilométeres rövidítésnek. Nagyon vidámak is voltunk, hisz az első 50 kilométeren 140-nel tudtunk haladni, sehol nem volt semmilyen akadály, még egy kátyú sem. Én büszkén is gondoltam magamra, hogy lám-lám, azért a fehér ember az megint csak valahogy jobban tudja, amíg egyszer csak az út véget nem ért, és amíg egyszer csak az út egy földútban próbált folytatódni, annak is 4 elágazása volt, és mikor tanakodni kezdtünk, akkor gyakorlatilag kisebb konfliktusba kerültünk a helyiekkel, mert ők úgy gondolták, hogy ők némi pénzért mégiscsak átvezetnek ezen a földúton minket, ezt az opciót mi nem akartuk választani, és hosszas vitatkozás és győzködés és különböző diplomáciai dolgok emlegetése okán sikerült csak a szituációból megszabadulnunk. Majd így a 70 kilométeres rövidítésből lett 100 kilométeres felesleges út, és újra neki kellett kezdenünk a 370 kilométeres kerülőnek.
Ja, mert hogy visszafordultak.
Mert hogy kénytelenek voltunk visszamenni, és azt a kerülőt újra megtudni. Ezzel egy napot késtünk is, és nem is értünk el a kameruni határa aznap. Úgyhogy én azt gondolom, a tapasztalat az, amit tényleg itt meg szerettünk volna szerezni, és tényleg az, hogy hinnünk kell a helyieknek, hinnünk kell annak, hogy az, ahogy ők mondják, az valószínű, hisz nekik nincs más tapasztalatuk, ők nem az internetről olvasnak, csak amit bejártak. És a másik pedig, amit oly sokszor szoktunk elmondani, hogy az európai embernek órája van, az afrikaiaknak idejük, itt ezt a dimenziót magunkra is kell erőltetni, és magunkra is kell engedni. Hisz egy nap késés itt ide vagy oda, ez nem sok. Épp a napokban találkoztam Mr. Adepozsúval, aki az új ügyvivője a nigériai köztársaság nagykövetségének Budapesten, és mikor elmondtam neki, hogy mi gyakorlatilag 3 nap alatt bejártuk Nigériát oda-vissza, akkor hitetlenkedve, kicsit lódítónak is nézett engem, hisz ezeket a távolságokat, amely oda-vissza körülbelül majd 5000 kilométer, nem szokták 3-4 nap alatt bejárni. Mi nekünk is úgy sikerült, hogy gyakorlatilag más sem tettünk, csak utaztunk, más sem tettünk, mint némileg aludtunk, és utána újra utaztunk, úgyhogy ez a 11 nap bár nem tűnik soknak, de elég fárasztó és megterhelő volt.
Akkor, hogyha jól vettem ki a szavaiból, minden országban volt egy kísérőjük, tehát amikor átlépték az országhatárt, kerestek valaki helyi embert, aki el tudta önöket igazítani az útvesztőkön?
Nem, csak Nigéria egy különleges státuszú ország, viszonylag kis területen nagyon nagy népesség koncentrálódik, és ez egyes híresztelések szerint rejt magában veszélyeket. Mi ezteket a veszélyeket nem nagyon éreztük, de azért az a tömeg, ami például Lagosban van, hogy egyes hírek szerint 22 millió ember lakik ebben a kikötővárosban, az ilyen koncentráltan felelhető nagy lakosságú városokban azért a bűnözés is fölüti a fejét, hisz azok az emberek, akik ezekben az afrikai országokban, ezekben a nagy lélekszámú városokba vándorolnak, azok nehezebben élnek meg, mint vidéken, hisz vidéken legalább lehet enni vagy ennivalót találni. A nagyvárosban ez csak, amennyiben az embernek nincs anyagi lehetősége, jó rész bűnözésből lehet fenntartani, és azért Afrikában sok helyen a fehér ember egy mozgó pénztárca, hisz ha belegondolunk, rengeteg dolgot hordunk magunkon, órát, fényképezőgépet, mobiltelefont, pénztárcát, márkás cipőt, márkás ruhát, ami oly mértékben képvisel értéket ott, hogy akár egy-egy ember havi vagy 2-3 havi ellátását is biztosíthatja, csak azt, amit magunkon viselünk, és ez oly mértékben kísértés, amely mindenképpen kihívást jelent az utazónak.
Ön oda repült Maliba, ha jól gondolom, ott találkozott Molnár Lászlóval, aki ezt a túrát végig járja egymaga, bizonyos szakaszokon persze jönnek a kísérők, és aztán Kamerunból vissza Nigériába, és onnan ismét hazarepült.
Így van. Maliban van az Afrikai Magyar Egyesületnek egy kirendeltsége, ahol dr. Mihárfi Balázs immáron 3 hónapja állomásozik, és ma Bamako mellett 15 kilométerre található Mamari Bogu nevezetű városnak az alpolgármestereként funkcionál már. Ő is kísért minket, tehát oda repültünk, és a Molnár úrral ő ott találkozott, ott ültünk be abba az autóba, ami a Balázs rendelkezésére áll, és mentünk tovább, ahogy említettem, ezeken az országokon végig. Először azt gondoltuk, hogy nagyon hamar végigérünk, hisz Maliban viszonylag könnyen jó utakon tudtunk haladni. Kitérőt is tettünk, hisz a Molnár László szerette volna meglátogatni Dogonföldet, ami egy csodálatos vidék, hisz a dogonok voltak azok, akik először a csillagászat útjára léptek jóval a egyiptomiak előtt, és felfedezték az esthajna csillagot, illetve az iszlám terjedése elől föl költöztek a sziklákra, és ma is ilyen sziklakunyhókban, a sziklapadok alatt élnek, illetve ott tartják a terményeiket. Nagyon gyönyörű vidék, a világ örökség része, és onnan mentünk tovább Burkina Fasóba, ahol úgy szintén könnyen haladtunk, és az a bürokrácia sem terhelte, sem a határátlépés, sem semmi egyebet. Ami megazott abban a pillanatban, ahogy elértük a gánai határt, és innentől kezdve gyakorlatilag az időrendünk romjaiba hullott, és még a repülőjegyeket is át kellett iratni mindenütt, mert igazándiból onnantól nem haladtunk, és itt kezdődött az a fajta tapasztalatszerzés, aminek én a legjobban örülök.
Milyen oltásokat kell beadni, hogyha az ember úgy gondolja, hogy végig szeretné északtól délig Afrikát utazni?
Minimális oltástípus, ugye a sárgaláz ellen. Egyébként itt az északi részeken Mali, Mauritánia Itt igazándiból, mivel ez száraz sivatagos vidék, itt nem jellemző az, hogy az emberek oltásokkal menthető fertőzéseket kapnak, de onnantól kezdve, hogy a dzsungel, illetve a tengerpartot az ember eléri a párás levegőben, ott én azt ajánlom, egyébként országtól függő, hogy azokban az oltási központokban, akik ebben foglalkoznak, azokban konkrétan meg tudják mondani, de egy olyan 7-8 oltással gyakorlatilag le lehet fedni az egészet. Én magam egyébként nem szoktam oltatni magam a kötelezőn kívül, hisz ezeket ellenőrzik is a határbelépésnél.
Hogyha akár csak egy hétre, két hétre elmegyünk nyaralni, azért a gyógyszeres ládikába betesszük a legalapvetőbb készítményeket, fejfájás csillapító, gyomorrontás ellen bármi, hogyha segíthet esetleges csípések ellen. Ha valaki Afrikába szeretne menni, van valami kifejezetten extra olyan gyógyszer, amit mindenféleképpen magával kell vinnie?
Hogyha már a csípéseket említette, mindenképpen minden olyan, ami ezeket a csípő rovarokat elriasztja, bár ezeknél is én azt ajánlom, hogy ezt a helyi boltokban érdemes beszerezni, hisz ahogy minden terméknek más az illata, minden szúnyog másra érzékeny, tehát mi azért próbálkoztunk már sok európai termékkel, mégis mindig eddig az vált be, hogy a helyi boltokban a helyiek által használt termékeket vettük meg. Természetesen ez abban az esetben, ha nem tudjuk, hogy miért vegyünk, vagy nem bízunk ezekben a termékekben, az is sokkal jobb, hogyha innen viszünk, mint hogyha nem használunk ilyeneket. Alapvetően ezek a rovarok terjesztik azokat a betegségeket, amely a fő problémákat okozhatják, tehát ezeknek a elriasztás az mindenképpen hasznos lehet ebben a dologban. A másik ilyen az a malária elleni szereknek, a gyógyszereknek a magunkkal vitele, bár ezek sok kérdést és sok kételyt hoznak, hisz azt mondják, hogy egy malária elleni gyógyszer gyakorlatilag ugyanannyi kárt okoz, mint maga a malária. Ebben az esetben is én magam tapasztalata szerint azt szoktam alkalmazni, hogy én akkor szedem, hogyha véletlenül megkaptam volna, eddig lekopogom, még soha nem voltam maláriás, pedig már voltam jó néhány országban. Én önmagában talán jobban félek ettől a gyógyszertől, mint magától a maláriától, bár a malária nem egy könnyű betegség, hiszen ezeknek is különböző válfaja van, és az is előfordulhat, hogy az ember soha nem gyógyul ki belőle, tehát haláláig hordozza magában ezt a betegséget.
Hogyha bármi baj történik, milyen az egészségügyi ellátás itt Észak-Afrikában, mert hogy ugye ön ezen a részen járt most a túra alkalmával.
Marokkó, Tunézia, Algéria, ez önmagában még ellátással bír, de Mauritániára már egyáltalán nem jellemző, hogy egyáltalán bármit is föl lehet lelni. Azért természetesen vannak helyi egészségközpontok, amelyeket úgy kell elképzelni, hogy van egy kétszobás viszonylag lerobbant ház, és abban van valahol három műszer és négy doboz gyógyszer, tehát nagyjából ezt kell elgondolni. A legnagyobb veszélye ezeknek az utazásoknak pontosan az, hogy abban a helyzetben, amikor valaki beteg lesz, vagy baleset szenved, gyakorlatilag oly mértékben kiszolgáltatottá válik, és annyira hiányzik az a szociális háló, amit itt olykor kritizálunk, de legalább létezik, hogy én a veszélyét az Afrikába történő utazásnak leginkább ebben látom, hogy az ember nem kaphat, nem tud megfelelő orvosi ellátást kapni, vagy mire odáig elér, akár ez önmagában is problémát okozhat a kórház elérése. Ami azt jelenti, hogy azért léteznek, tehát a fővárosokban vannak olyan nemzetközi intézmények, amik alkalmasak és képesek ezeket a dolgokat ellátni, de mondjuk egy őserdőben 300 kilométerre levő főváros, ami nincs is olyan messze, tehát ez a lépték csak Magyarországon nagy, ez akár beletelhet három napba is, mire az ember odaér, és igazándiból az a legjobb, hogyha sem beteg, sem balesetes nem lesz senki Afrikában.
Hogyha egy ilyen nagy expedícióra indulunk, akkor azért ugye kell a szállásra és az élelemre, az italra is gondolni, hogy mit fogyasszunk a nagy út során, illetve hogy hol tudjuk álomra hajtani a fejünket, illetve hogy mit érdemes megnézni, hogyha átutazzuk északtól délirányba az afrikai kontinenst. Erről nem sokára beszélgetünk még Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnökével. Hogyha önöknek van kérdésük, akkor küldjék el SMS-ben +36 30 749 67 20. Várjuk az e-maileket is, utitars@hidradio.hu. Akume ebone kube, ebero piero ni baba kube, ekodo ni ba minu miyazaka ube, nekwa kwa ya jufrupe, makume yeba kuo, ebero bara baba kube, ekodo ma minu miyazaka ube, na mama ya jufrupe, odo ye uwa baraya, ono na mimi miche makume, mispera nuwa vime, nyana na naka mini da. Yeah, more. Maliból indultak, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigéria és Kamerun. Ez az út, amit végigjárt. Többek között Molnár László, ugye, aki négykeréken öt földrészen át megy és felfedezi a világot, de ezen az útszakaszon, amit az imént felsoroltam, elkísérte Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke, és mint említett már, ez egy 11 napos túra volt. Ilyenkor azért szállást is meg kell oldani, persze lehet autóban is aludni, de hát azért az annyira nem kényelmes, hogy másnap a kihívásoknak neki tudjon menni az ember, tehát ahhoz viszonylag kipihent állapotban kell neki indulni az útnak, erőt kell meríteni hozzá. A szállást tudták-e foglalni? Mi, hogyha elindulunk bárhova, Európa, Amerika, Ausztrália, teljesen mindegy, a világ melyik pontját mondjuk, internetre fölmegyünk, kikeresünk egy hotelt, rákattintunk, lefoglaljuk a szállást, és tudjuk is, hogy hol fogjuk melyik nap álomra hajtani a fejünket. Most így azok után, amiket elmesélt, nem vagyok biztos abban, hogy ezt Afrikával kapcsolatban is meg lehet tenni.
Ez abszolút így van, hisz eleve ki sem tudjuk számolni előre, hogy mennyit tudunk megtenni. Tehát az alatt a hosszú egyéves tervezési periódus alatt legalább négyszer dolgoztuk át kompletten, hogy hogyan és hova fogunk eljutni, milyen úton merre haladunk. Várhatóan hol tudjuk majd álomra hajtani a fejünket, de ez a negyedik változat is, ami valószínűleg a kollégáim és az én legjobb tudásomat tükrözi is, sútba került avval, amikor az első pillanatban felborult a rendünk, hisz onnantól kezdve nem tudjuk követni. És az ember ideges is lesz, és felesleges is lesz azt, hogy az időt kergetve olyan szituációkba varázsolja bele magát, csak azért, hogy odaérjen, ahova tervezte, amelyből nehezen tud kikeveredni. Tehát Afrikában ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy soha nem tudjuk, hogy honnan, és soha nem tudjuk, hogy hova érkezünk meg. Ezen közben persze jól kell érezni magunkat, meg kell találni azokat a lehetőségeket, amiben enni, inni, pihenni lehet, és közben meg is kell nézni, ahogyan említette, azokat a tájegységeket, amelyek érdemesek arra, hogyha már arra megyünk, hisz legközelebb lehet, hogy évek múlva vagy soha nem jutunk el Burkina Faso fővárosába, Vagadoguba. Meg kell néznünk azokat, amik ott vannak. Azért az ellátás nem olyan szörnyű, mint ahogy itt feltételezzük, hisz a helyi emberek is esznek, azoknak is van étterme, azoknak is vannak olyan ellátási rendszerei, amiben az utazó nem csak a húslevesre és a rántott húsra van rákattanva, és hajlandó esetleg kipróbálni a sült lárvát, vagy a nyársra húzott kecskét, vagy bármilyen egyebet, amit egyébként mi is eszünk, csak esetleg másképp elkészítve, akkor nyugton kipróbálhat ezeket. Ugye hiedelem, hogy ne együnk zöldséget, hiedelem, hogy ne együnk jégkockás vizet. Mi ezeket nem tapasztaltuk, bár az nem jelenti azt, hogy én bátran ajánlom, hogy bármilyen jégkockából vagy jégkockával hűtsék az italukat, és azt sem ajánlom feltétlenül, hogy az egyébként három napja az utcán lógó és már viszonylag lila kecskéből kanyarított húst süsse az ember magának, de ettől függetlenül az éhség nagy úr, úgyhogy abban az esetben, hogyha valaki éhes, akkor természetesen erre is rá kell fanyalodnia, vagy ezt is ki kell próbálnia, attól függ, hogy kinek félig teli, vagy kinek már félig üres a pohár.
Azt szokták javasolni, hogy ott kell lenni, ahol a helyiek is. Ez Afrikára is érvényes? Vagy mondjuk az ő gyomruk többet kibír?
Az ő gyomruk többet kibír, ettől függetlenül az ételeik ízletesek, természetesen más ízlésvilággal vannak elkészítve, mint a mieink, de ettől függetlenül, mivel azért Afrika nagyban tekint Európára és Amerikára, vagy a fejlett világra, ha így fejezem ki magam, és azért várják az utazókat, és az sem igaz, hogy soha senki nem jár arra, ezért vannak, akik a turistákra szakosodtak, és vannak olyan éttermek, szállodák, amelyek produkálni tudják közel azt a színvonalat, mint akár nálunk. Természetesen a fővárosokban megtalálhatóak azok a hatalmas szállodaláncok, amelyek nálunk is. Minél kietlenebb vagy minél nehezebben elérhető helyre érünk, annál drágább ez. Tehát fordítottan arányos az afrikai szegénység az afrikai árakkal. Tehát innen azt gondolnánk, hogy mivel ott mindenki szegény és nagyon kevés pénze van mindenkinek, ezzel együtt az árszínvonal is alacsony, nem, ez pont fordítva van. Épp azért, mert mindenki szegény, tehát nincs nagy piac, ezért kevés áru jut oda, az eljutás költségei rárakódnak ezekre az árakra, és extrém módon azt is tapasztalhatjuk, hogy bizonyos termékek, amelyek itt nálunk mondjuk 10-be kerülnek, ott 30 vagy 40-be kerülnek, egy olyan szálloda, amely itt mondjuk egy 50-70 euróból megúszható, ott 300-400 euróba is megkerülhet, ugyanazon a színvonalon, de ott mondjuk természetesen a kontraszt miatt jobban nagyobb a kényelem és a komfort érzete annak, aki egy európai szállodába betéved mondjuk Kotonuban vagy Togóban, ahol gyakorlatilag már 30 kilométert meg tudott tenni 6 óra alatt, és az alatt is szétrázta mind az autóját, mind magát, akkor egy kellemesen hideg üdítő egy európainak kinéző szállodában felértékelődik. De én azt mondom mindenkinek, hogy inkább a helyi ételeket, a helyi dolgokat próbálja ki. Itt például pont Kotonuban elmentünk a Grand Popo Beachre, ami egy híres turisták által is látogatott, és rengeteg reklámfilmet magáénak tudható helyszín, ahol ugyanazt, amit előző este mondjuk a szállodában megittunk 4000 cefáért, ami nagyjából azt jelenti, hogy 8 dollár, ugyanennyiből ott hatan jó sokat ittunk, és még szendvicseket is ettünk. Tehát meg is kéri az árát az a színvonal, amit mi itt megszoktunk, és egyáltalán nem biztos, hogy jobb, hisz a Grand Popo Beach-en a tengerparton az óceán zúgásával egy pálmafa alatt ittuk meg ugyanazt.
Ha jól értem, bementek egy adott városba, és akkor ott az első ismertebb szállodának a recepciójánál megkérdezték, hogy van-e szoba, és akkor ki is vették.
Így van, azért természetes módon a költségvetés nem végtelen, tehát aludtunk autóban, aludtunk sátorban, és egyszer az út folyamán aludtunk egy olyan európai színvonalú szállodában, amikor már a hatodik nap után gyakorlatilag mindenki elcsigázva és a porttól szenvedve megláttuk ezt az európainak tűnő oázist, akkor úgy döntöttünk, hogy elveinkkel és pénztárcánkkal hadakozván mégis megpróbáljuk ezt az egy éjszakát ebben eltölteni.
Főleg egykori angol és francia gyarmatú országokon mentek át, kommunikációval nem volt soha semmi probléma?
Ugye mind franciául beszélő, mind angolul beszélő volt a csapatban, illetve hát alapvetően úgy válogattuk a társaságot, hogy akár mind a két nyelven természetesen kommunikálni tudjon, és volt velünk egy afrikai is, Guineából, Umar Bari Bella nevezetű kollégánk, aki egyébként Magyarország Guineába vezényelt tiszteletbeli konzulja is. Úgy ítéltük meg, hogy ez a fajta tím ez meg tud felelni minden olyan kihívásnak, ami itt mutatkozik, és azt gondolom, hogy nem is hibáztunk ebben. Általában a kommunikáció azért létezik, de nagyon drága. Tehát ha európai vagy magyar telefonkártyákat használunk, akkor nem szabad meglepődni, hogy ez akár egy hét alatt is 1-200 ezerre, egy hónapos kintartózkodás alatt akár 6-700 ezer forintos számlát is össze lehet hozni. Főleg, hogyha sokat kell kommunikálni az itthoniakkal vagy egymással, tehát én mindenkinek azt ajánlom, hogy abban az esetben, hogyha akár konvojban halad, akár több résztvevős túrán vesz részt, akkor a konvojok szerejék föl magukat CB rádióval, ami ott nagyon könnyű, és gyakorlatilag nem zavar senkit, hisz ez a kommunikáció nem nagyon létezik. Mi is természetesen az autók közt ezzel tartottuk a kapcsolatot, illetve olyan országokban, ahol tudtuk, hogy egy egész napot vagy két napot töltünk, ott helyi telefonkártyákat vásároltunk, ami néhány dollárba kerül, és az ezzel egymással való kommunikáció az könnyű és olcsó is. Ehhez persze az kell, hogy az ember előre felkészüljön, és független telefont vigyen magával, hisz nem biztos, hogy a saját készülékében kicserélt SIM-kártya alkalmas lesz arra, hogy kommunikálni tudjon.
Mit volt érdemes megnézni ezen a hét országon keresztül tartó úton? Mik azok a természeti kincsek, akár intézmények, akár látnivalók, érdekességek, városok, amit figyelmébe ajánlana a hallgatóinknak?
Malival kezdeném, hisz ide viszonylag sokan jutnak el, akár a Budapest-Bamako révén, azért a Bamako név az viszonylag ismert Magyarországon sokkal inkább, mint akár Togó vagy Benin. Maliban maga a főváros is egy érdekes, hatalmas város, a Niger partján fekszik, én azt gondolom, hogy érdemes megnézni, rengeteg emlékművet találhatunk benne, illetve nagyon érdekes a Mali Nemzeti Múzeum, amely Mali történetét, illetve a Maliban valaha élt népek történetét és azok főbb épületeinek makettjét is tartalmazza szabadon, mint egy ilyen mini mundusszerű módon. Bamakóból, ha tovább megyünk Burkina Faso felé, az előbb említett Dogonföldre mindenképpen érdemes betérnünk, de mielőtt elérnénk Dogonföldet, Dzsennében található a világ legnagyobb sárból épült mecsetje, amely a világörökség részét is képezi. Mi itt is jártunk, hisz Dzsennében az Afrikai Magyar Egyesületnek van egy patronált foci csapata, egy gyerekekből álló foci csapata, ami most már idén negyedik alkalommal nyeri meg az úgynevezett vasárnapi tornát azon a környéken. Dzsenne egy csodálatos muszlim templom, ide azért nehéz bejutni. Utána a Dogonföldön, ott rengeteg dolgot lehet meglátogatni, hisz Dogonföld az egy majd 200 kilométer hosszú terület. Ezzel együtt ide mindenképpen érdemes elmenni, itt vannak idegenvezetők, azok olyanok, akik ezzel foglalkoznak, könyvek, kiadványok szólnak erről a dologról. Gyönyörű holdbéli táj, aki még nem járt vulkáni területen, az nagyon érdekesnek fogja találni azt, hogy gyakorlatilag növény nélkül, mint a Holdat vagy egy fantasztikus filmbe csöppentünk volna, úgy néz ki ez a terület. Innen Burkina Faso felé haladván sok látvány nincsen, igazándiból ez még mindig sivatagos terület, de már bizonyos oázisokat láthatunk. Burkina Faso különösebb látványossága nem bír, mint hogy az, hogy igazándiból a leginkább hasonlít Európára azok közül, az országok közül, amit ez a túra érintett. Onnan átmenve Gánába azért már belépünk abba az őserdős területbe. Itt délfelé haladván egyre zöldebb lesz a vegetáció, itt az utak egyre rossz. Rengeteg olyan természeti táj van, vízesések, rengeteg olyan folyó, nemzeti park, amelyet érdemes itt megnézni. Akráig lemenvén, Akraban találkoztunk először ugye az Atlanti óceánnal, csodálatos a tengerpartja. Akrában egyébként egy kis helyi szállodában aludtunk, akik éjjel kettőkor is kinyitottak, és azt hiszem $12 adták a szobát, tehát nagyon olcsó volt, de még este éjjel főztek nekünk vacsorát, és nagyon kedvesek voltak, meg is voltunk lepődve, hisz korábban sokszor az őserdőkben elég ellenséges viselkedéssel is találkoztunk. Tovább haladva Lomé, azaz Togo felé, illetve Benin Cotonou nevű városába, itt azért az óceánpart az, ami igazándiból a látványossága bír, de Benin belső részei is szépek és fejlettek, és az emberek nagyon barátságosak. Rengeteg természetvédelmi terület van, egyet nem fogunk látni, igazándiból állatokat nehezen lehet találni. Például, mint Gánában, mint Nigériában, sokszor az útak szélén elkapott vagy elfogott rágcsáló árulnak. Hogy ezek milyen rágcsálók, mindenkinek a képzeletére bízom. Van ebbe természetesen borztól a rókán keresztül a patkányig. Ezek azok, amik még igazándiból a természetben felelhetőek, már nem sok állat van. Főleg Nigériában, hisz Nigéria Afrika legnépesebb országa, egyes híresztelések 150, egyesek már 170-180 millió rakosról beszélnek. Hogy összehasonlításként mondjam, Maliban, amely ugyanakkor a területű körülbelül, mint Nigéria, 11 millióan élnek. Tovább menve Nigéria irányába, Lagos mindenképpen megnézést érdemel, hisz a világ egyik legnagyobb, legnépesebb városa. A Victoria Island az egy gyönyörű óceánparti sziget, és talán Nigéria az egyik legdrágább ország a világon. Itt akár 400-500 eurót is elkérhetnek egy sima kétágyas szobáért vagy apartmanért. Lagos egy viszonylag kaotikusan tervezett, vagy talán nem is tervezett város, ahova rengeteg ember özönlött be. A Lagoson való átkelés, és ez egyébként jellemző az összes többire is, mind Loméra, mind pedig Cotonoura. A Lagoson való átkelés órákat vett igénybe, mivel elkerülő utak nincsenek, erre még nem fordítottak figyelmet, vagy pénzt, vagy energiát. Lagoson akár magára a reptérre való kimenés, tehát hogyha az ember indulni akar a reptérre, és Lagoson belül a Lagos szélén levő reptérre akar menni, 6-7 órába is telhet, mire az ember kiér. Gyalog nem érdemes, meg nem is lehet, kocsival pedig ez a módja. Lagos után mi Ibadan nevezetű város felé fordultunk, ami Abudzsa irányába északkeletnek van. Magyar vonatkozásában Ibadanban született mind az előző nigériai nagykövet, aki itt székel, mint pedig a mostani, és Ibadanban született Fekete Pák is. Ezen kívül tovább haladtunk Abudzsába, ahol nagyon kedvesen fogadott minket a magyar nagykövetség, és Csillik Róbert és felesége, aki az ottani nagykövet és a konzulasszony, megpróbált hasznos útravalókkal ellátni bennünket, hogy normálisan tudjunk viselkedni, illetve ne kerüljünk viktimológiai helyzetekbe. Abudzsa egyébként egy modern tervezett város, ahova gyakorlatilag a Lagosból átköltözik, vagy átköltözőben van. Még a Nemzeti Színház is, épp a napokban olvastam, hogy a Lagoszi Nemzeti Színház ezentúl Abudzsában játszik, és minden színész átköltözik, hisz ez már egy modern közigazgatásra tervezett, nagy területen elfekvő, széles utakkal bíró, mifelénk európai tervezésűnek mondott város. Innen azokon a területeken áthaladva, amik elhíresültek mostanában, ugye a Josh nevezetű város, volt az az etnikainak mondott, de inkább gazdasági gyökerű mészárlás, ahol több száz embert pangáztak, macsétéztek le. Ezen keresztül haladva elindultunk a kameruni határ irányába. Itt gyakorlatilag csodálatos természeti helyszínek vannak. Nigéria úgy néz ki, mint hogy az ember elképzeli esetleg kelet-afrikai szavannákat, vagy az oroszlán királyból ismert oroszlán sziklákat. Hatalmas, csepp alakú, de 10-20 emelet magas sziklák találhatóak, tényleg cseppként a szavannás egyébként sík vidéken. Gyönyörű tájakon halad az ember keresztül, kedves emberekkel találkozik, rendkívül színes a népviselet, rendkívül színes, ahogy az emberek megjelennek, kinéznek, hisz Nigéria 36 szövetségi államból áll, és rengeteg nép, rengeteg vallás jelenik meg. Persze azért a két fő vallás az ország közepén elválasztott, muszlim és keresztény vallás azért az, ami a főleg jellemző. Igazándiból építészetileg ezekben az országokban történelmi emlékek nehezen maradnak fönt, ilyen a Dzsenne például, amelyiket sikerült megőrizni, és a modern építészetnek pedig még nem alakultak ki azok az épületei, amelyek markánsan jelennének meg ezekben a városokban, hisz mindegyik a benépesüléssel küzd, és igazándiból avval küzd, hogy meg tudja szervezni a belső közlekedést, hisz semmilyen tömegközlekedés ezekben a városokban nincs, ebből is adódik az, hogy káosz az, ami a lételeme ezeknek a városoknak, és ezért okozza azt, hogy átkelhetetlenek és időrablóak.
Gondolom, rengeteg fénykép készült, lesz-e ebből valamilyen kiállítás vagy könyv, ami mondjuk az élményeket is tartalmazza?
Igen, tervezünk mi az Afrikai Magyar Egyesület, a Zászló Múzeumban szoktunk egy-egy fotókiállítást létrehozni, Maliról tervezünk, illetve Dogonföldről külön egy ilyen kiállítást. Néhány tucat kép a honlapunkon, a www.ahu.hu-n megtalálható, és tervezünk ebből egy előadássorozatot is csinálni. Remélem ennek, ha készen vagyunk, hírekkel és minél többen megláthatják.
Mi pedig azt tervezzük, hogy az útnak a második szakaszát is majd itt az utitásban bemutatjuk, akkor majd Szilasi Ildikó lesz a vendégünk, aki azon a második szakaszon elkísérte Molnár Lászlót. Én most köszönöm szépen Balogh Sándornak, az Afrikai Magyar Egyesület elnökének, hogy elmesélte ezeket a színes és gazdag történeteket, és további jó kalandozásokat kívánok az afrikai kontinensen.
Én köszönöm a lehetőséget.